Kedves testvérek, a 165. dicséretünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre.
Elfoglalva helyünket, e megkezdett dicséretünket énekeljük további verseivel, a második verstől egészen az ötödik versig terjedő szakaszát énekeljük a 165. dicséretünknek. Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg állt s magasztal.
Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg állt s magasztal. Szent, szent, szent az Isten, még énekelnek a mennyei fényes lelke. Áldóró, szózató, a mi semmiségek, áldozunk te néked. Szolgáljon lelkem néked, angyaloknak módján, színed előtt állván, bár csak mindig orcád látnám. Add nékem mindenben, Istenem királyom, által jársz te mindent, rám ragyogni engem, élet adó áldott lelked, mint a kis virág is magától kibomlik, rá a csöndes fényed omlik. Adj Uram, vidámad, fényességed látnom, s országod munkálnom. Egyszerűvé formáj, belső lelki képpel, békességben
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. 5. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Az elmúlt vasárnapokon hallottuk hitvallásunk tanítását az ember nyomorúságáról. Ettől a mai naptól kezdve arról szólnak a kérdések, hogy hogyan történik az ember megváltása.
Az ember megváltásáról. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltóak vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és milyenképpen juthatunk ismét kegyelemre? Isten igazsága ezért annak, vagy mi, magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen sem. Sőt, inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért. Másodszor, puszta teremtmény nem viselhetni el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadítson. Milyen közben járót és szabadítót kell hát keresnünk? Olyant, aki valóságos és igaz, nem bűnös ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer s mint valóságos Isten is.
Hitvallásunk tanít igéjére figyelünk. Isten igéjét Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből, a második fejezetből olvasom, a második fejezet első versétől az utolsó versig, azaz a 15. versig terjedő szakaszból. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek. Senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra. Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Az ifjakat ugyanúgy intsd, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutasd nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. A szolgákat intsd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdest, incs és fegy teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Isten áldó szeretete és kegyelme legyen, maradjon közöttünk, hogy megértessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, aki nem csak a mi nagy nyomorúságunkra emlékeztetsz bennünket, hanem ezen a mai napon, amikor a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak feltámadásáról emlékezünk meg, akkor azt is a szívünkre helyezed, hogy van kiút a mi romlottságunkból és veszedelmünkből, ő általa, aki által legyőzted a bűnt, aki által győzelmet vettél, ami fogvatartónk az ördög felett, hogy megszabadítsál ő általa és ő benne minden benned hívőt, a kárhozattól, az örök veszedelemtől, a földi keserűségtől. Kérünk téged, Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjunk ezen a mai napon úgy figyelni, te reád, aki nem csak emlékeztesz bennünket a mi bajunkra, hanem mindent megtettél és megteszel azért, hogy megmentsél bennünket. Köszönjük neked igédet, amely által megszólítasz bennünket. Köszönjük szent lelkedet, aki által jelen vagy közöttünk, és élővé teszed az emberi szót. Köszönjük neked hatalmadat, amelyel újonnan szülöd a mi szívünket. Köszönjük neked az evangéliumot, amelyet elvégeztél, nem csak eltervezted, hanem meg is cselekedted, és minden időben hirdetteted közöttünk is, azért, hogy azt híve, üdvösségünk legyen nekünk te nálad. Könyörüljél is meg rajtunk, hogy mi ezt az evangéliumot a szívünkbe fogadhassuk. És ebben a mi győzelmünkben, amely a te fiad győzelme, add erősödjünk meg. Hadd szolgálja a te ígéd, és ezen az Isten tiszteleten a látható jegyek is azt, hogy a beléd vetett bizalmunkban és hitünkben megerősödünk. Légy így kegyelmes hozzánk, engedd szavadat értenünk, s azt alázattal, örömmel és hálaadással befogadnunk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására imádságunkat folytatva a 259. dicséretünk második versét énekelve készüljünk. A 259. dicséretünk második versét énekeljük. Nincs én nékem segítségem, Uram, te légy oltalmam. Isten igéjét Mózes harmadik könyvének 11. fejezetéből olvasom. Mózes harmadik könyvének 11. fejezetéből, a 45. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Mert én vagyok az Úr, aki felhoztalak benneteket Egyiptom országából, hogy a ti Istenetek legyek. Legyetek azért szentek, mert én szent vagyok. Foglaljuk-e helyünket? Kedves testvéreim, az elmúlt hónap vasárnapjain egy sorozat keretében arról szólhattam közöttetek Isten szent lelke segítségével, hogy honnan is szerzünk mi ismereteket Istenről, akinek a tiszteletére jöttünk és jövünk alkalomról alkalomra össze. Megértettük azt, hogy Istenről az ő önkijelentéséből tudhatunk és tudunk, és ezen belül foglalkoztunk a Szentírással, a Bibliával, ami Isten írott kijelentése önmagáról. Megértettük azt, amit a Szentírás elmond Istenről, hogy ő Szent Háromság Isten, ami azt jelenti, hogy lényében egy, személyében pedig három. Senkihez és semmihez nem hasonlítható, nincsen ehhez hasonló a Földön, semmiféle képpel ezt leírni nem tudjuk, hiszen a végtelen Istent, ami véges elménk, nem képes befogadni. Egyedül csak hitáltal ragadhatjuk meg azt, amit ő önmagáról nekünk elárul. Aztán szóltunk arról, hogy Isten az ő munkái által ismerhető meg, és így beszéltünk az ő teremtő, fenntartó és mindeneket igazgató munkájáról. És az sem titok, azért beszélünk Istenről, mert ő beszél magáról, és azért beszél nekünk Isten magáról, mert így egy tiszta tükröt tart elénk, amelybe ha belenézünk, egyre jobban megérthetjük azt, hogy kik vagyunk mi. Mert minden embert, minden időben foglalkoztat az, hogy ki vagyok én. De hiteles képet csak akkor kaphatunk arról, hogy kik is vagyunk mi, és mi az igazság velünk kapcsolatosan, hogy egy tiszta tükörbe nézünk. Ez a tiszta tükör pedig e világon kívülről való, mert ezen a világon minden tisztátalan, amiben élünk, és bármilyen tükröt is tartunk magunk elé, nem ad hiteles képet arról, hogy kik vagyunk mi igazán. Isten képe az, amely megmutatja nekünk a valóságot, az igazságot önmagunkról. Így szemléljük Istent továbbra is ezen a mai vasárnapon, hiszen van Istennek sokféle jellemvonása, tevékenysége, amely által őt megismerhetjük. Talán a felolvasott ige szakaszokban a figyelmesebbek észrevettek egy közös szót, fogalmat, amit a Biblia használ Isten tulajdonságait leírva, ez pedig az, hogy Isten szent. Az Isten szent. Egy igen fontos jellemző ez, hiszen az imént azt olvastuk, hogy Isten úgy szól az ő választott népéhez az Ószövetség idején, én vagyok az Úr, aki felhoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy istenetekké legyek. Ezt a zsidók tudták. És erre azt mondja az Isten, legyetek azért szentek, mert én szent vagyok. Azt mondja Isten, hogy ti tudtok rólam, mert az én nevem alatt jöttetek ki Egyiptomból. Tudjátok azt, hogy én szabadító Isten vagyok, de most egy másik dolgot is elmondok nektek, én szent vagyok. És arra szólítja Isten az ő akkori népét, hogy legyetek ti is szentek. Isten magáról mondja, hogy szent, állítja magáról, kijelenti magáról, az övéitől pedig követeli, hogy ők is legyenek szentek. Később az Új Szövetségben is megjelenik ez a gondolat, hiszen Péter apostol és Pál apostol is előszeretettel beszél arról, például a Tituszhoz írt levélben is volt egy ilyen szakasz, de Péter első levelének első fejezetéből is idézhetek, aki a 15. versében ezt mondja levelének, amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Péter is emlékezteti az újszövetségi keresztényeket arra, hogy Isten szent, és hogy ez a szent Isten azt követeli az övéitől, hogy azok legyenek szentek teljes életükben. Ha valaki a kezébe veszi a Jelenések könyvét, akkor ott azt fogja látni, hogy Isten földön élő és harcoló egyházát, amit a Biblia Krisztus testnek is nevez, ez az istenfélő, Krisztusban hívő gyülekezet a földön, szóval a Jelenések könyve ezt a közösséget következetesen szentnek és szentek közösségének nevezi. A Jelenések könyvének 8. fejezetében, a 3. versben olvasunk a szentek könyörgéséről, akik esedeznek Isten előtt, és az ő könyörgésük oda érkezik Isten elé. Vagy a Jelenések könyvének 13. fejezetében, a 7. versben olvasunk a fenevadról, aki feljön és a világ előtt tetszeleg, és harcol a szentek ellen. A Jézus Krisztusban hívő, igaz, megváltott közösség ellen. Miközben a Biblia ilyen hangsúllyal beszél Istenről, aki szent, és felszólítja az Isten hívő embereket arra, hogy legyenek szentek, mert Isten ezt követeli tőlük, mégis annak vagyunk tanúi, hogy ez a fogalom elértéktelenedett közöttünk, hamis jelentéssel van jelen, még a keresztény közösségekben is. A szentből szenteskedők lettek. És ha valakire ma azt mondják, hogy szent, akkor a többiek legyintenek, hogy majd előbb-utóbb úgy is kiderül, hogy hol van a svindli. Hogy azért nem mindenki szent, akit szenté avatnak, nem mindenki szent, akiről azt gondolják, hogy szent, és így tulajdonképpen, mivel a szentből szenteskedővé zsugorodott ez a fogalom, nem is szívesen veszi senki ezt magára. Élő emberre nem is nagyon szokták mondani, hogy szent, s holtak közül is inkább csak azokra, akiknek az életébe nem történtek olyan erkölcsi kihágások, amik lehetetlenné teszik azt, hogy szentté avassák őket, vagy szentnek mondják, gondolják őket. Ugyanakkor a szentből, pont amiatt, hogy értékét vesztette ez a fogalom, lett valami olyan fogalom, amivel azt akarjuk kifejezni, hogy ez valami nagy ritkaság, egyediséget jelent, olyan egyediséget, amit nem igazán lehet követni. Voltak, akik különösen szent életet tudtak élni, de hol vagyunk mi ehhez? Ki az, aki arra gondol, amikor fölébred, vagy eljön ide a templomba a testvérek közül, hogy én is szent vagyok? Még azt se jut eszünkbe, hogy szentnek kellene lennünk. Mert már ettől gondolattól is megriadunk. Kérdés, hogy helyes ez? Helyes ez? Jó dolog, hogy mi megriadunk attól, amire Isten úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben igényt tart. Mert az Isten azt mondja, legyetek szentek. Ezt követelem tőletek. Jó dolog, ha egy istenfélő emberettől fél, és inkább a szót se használja többet. Testvérek, ahhoz, hogy erre a kérdésre jó választ tudjunk adni, meg kell legelőször is értenünk azt, hogy mit takar ez a fogalom. Hogy mit takar ez a fogalom. És ha azt mondtuk, hogy Isten állítja önmagáról, hogy ő szent, és ez alapján követeli az övéit, hogy legyenek ők is szentek, akkor oda kell fordulnunk Isten önkijelentéséhez, a Szentíráshoz, és azt kell megértenünk, hogy mit jelent ő ki. És a Szentírásban mit tudunk meg Isten szentségével kapcsolatosan. Az ő jellemzője ez. Ha a Szentírást vizsgáljuk, akkor Isten szentségével kapcsolatban két dolog kerül elénk, és erről szeretnék szólni a testvéreknek az elkövetkezendőkben. Az egyik értelemben Isten szentsége azt jelenti, hogy Isten külön áll, külön álló. Mondhatnánk így is, ha nem lenne ma terhelt a világunkban ez a fogalom, hogy ez kifejezi Isten másságát. Amikor azt mondja magáról, hogy én szent vagyok. Tehát egy viszonyt fejez ki Isten és a teremtmények között. Isten külön áll, Isten más, mint az a világ, amelybe beleszülettünk, és amelyet igyekszünk föltérképezni és megismerni. Mondhatjuk úgy is, mivel Isten a kijelentést nekünk adta, embereknek, nem a kutyáknak, macskáknak, bokroknak, fáknak, hanem nekünk, embereknek adta Isten az önkijelentését, mondhatjuk úgy is, hogy Isten szentsége az Isten és az ember közötti hatalmas különbségre utal. Nagyon fontos, testvérek, hogy ezt megértsük, mert amikor olvassuk a Bibliát, és azt olvassuk rögtön az első lapokon, hogy Isten az embert a maga képére teremtette, akkor a legtöbb ember arra gondol rögtön, hogy akkor nincs olyan nagy különbség Isten és az ember között. És hogy ezt rosszul gondoljuk, azt mutatja az, hogy Isten azt mondja, én szent vagyok, azaz én külön állok, én más vagyok. Nem véletlen, hogy a kígyó, amikor megjelenik az édenkertben, akkor azt mondja Évának, hogy ha vesztek ennek a fának a gyümölcséből, mit is mondott a kígyó? Olyanok lesztek, mint az Isten. Azaz volt különbség. Éva és Ádám jól érzékelték ezt a különbséget Isten és önmaguk között. Mit mondott a kígyó? Ha vesztek a fának a gyümölcséből, akkor viszont ez a különbség köztetek és Isten között eltűnik. Olyanok lesztek, mint az Isten. És azt olvassuk, hogy Éva ezt rendkívül vonzónak találta. Rendkívül vonzónak találta, hogy nem lesz különbség Isten és közöttünk többé. De a különbség nem csak ott volt Isten és az ember között, a bűneset után is ott maradt. Ott maradt. És mindig is ott fog maradni a különbség a teremtő és a teremtmény fölött. Ezt úgy fejezzük ki, leginkább a mi nyelvünkben, hogy Istenről azt mondjuk, hogy ő természet fölötti. Ez alatt nem azt értjük, hogy a égbe van Isten, mert sok ember azt gondolja, hogy a természet fölöttisége azt jelenti, hogy hát nem lakik itt közöttünk, hanem ennek a látható világnak fölötte lakik valahol a menny, ott az égbe van. Isten természet fölöttisége, az ő különbsége tőlünk, az megnyilvánul abban, amiről múlt vasárnap szóltam közöttetek, hogy ő egyrészt teremtette, megalkotta, ezt fölötte áll, mert ő alkotta nagyobb annál, mint amit alkotott. Megmutatja az ő természet fölöttiségét abban, hogy fenntartja és igazgatja ezt a világot. A törvények, amelyeket belehelyezett ezekbe a világba, azért működnek, mert Isten működteti őket. És addig fognak működni, amíg Isten működteti a természet törvényeit. Isten természet fölötti. Ez azt jelenti, testvérek, hogy hatalma, fensége, semmihez sem hasonlítható ezen a földön. Nagyon fontos dolog, mert a földön van bennünk egy kép a hatalomról, a hatalom eszközéről, a hatalom útjáról, és mi sokszor ez alapján gondolkozunk Istenről. De mivel Isten természet fölötti, ezért szívleljük meg azt, hogy nem hasonlítható Isten hatalma és fensége semmihez sem ezen a földön. Ha valamit nagyon fenségesnek titulálunk, akkor azt mondjuk, hogy az brokát, az selyem, az arany, az gyémánt, az platina, ez a mi világunk. De az Isten mindezeknek fölötte áll, elkülönül ezektől, szent, ő külön áll. És ami ebben a világban a hatalmas nagy érték, amiben megfoghatóvá válik a hatalom, a fenség, az meg sem közelíti azt, ami valójában Isten hatalma és fensége. Hiszen ez a világ az ő alkotása. Ő természet fölötti. Mindezek fölött áll. Ezért értjük meg azt is, hogy a Bibliában Isten szentsége dicsőséget jelent. Istennek dicsősége önmagában van. Mondjuk így, hogy Isten dicsősége az ő létezésében van. Azaz Isten nem szorul rá arra, hogy mi őt dicsőségben részesítsük. Isten nem szerzi magának a dicsőséget, ahogy mi szoktunk szerezni magunknak dicsőséget. Isten nem kapja a dicsőséget, ahogy talán nekünk szoktak adni dicsőséget. Az ő különállása, mássága azt jelenti, hogy az ő létezésében, önlétezésében van dicsősége. Független attól, hogy mi történik a világegyetemben. Ez a világ kikiálthatja azt, hogy nincs Isten. A templomokban föl lehetett akasztani az orosz templomokban, a Szovjetunióban Lenin képeket a templomok közepére. Testvérek, az Istenettől nem lett kevésbé dicsőséges. Albániában lehet egy nyílt ateizmusban tartani egy társadalmat, ahol még egy családon belül sem merték egymásnak elárulni azt, hogy van Biblia, vagy hol van az a Biblia. Az Isten dicsősége ettől nem lett kevesebb. Mert Istennek dicsősége önmagában van. Ő más. Mi itt a Földön azt szoktuk meg, hogy adjuk a dicsőséget, kapjuk a dicsőséget, kiharcoljuk magunknak a dicsőséget, fönn akarjuk tartani a dicsőséget. De mindazok, akik így gondolkoznak a dicsőségről, hol vannak már? Hol vannak már? Eltűntek. Testvérek, Isten mindezekre nem szorul rá. Külön áll. Ő más. A bűnös embernek egyedül Istenben van és lehet dicsősége, mert az ember a bűneset óta Isten nélkül egy semmi. Egy semmi. A bűn eset előtt az ember dicsősége Istenben volt. Azzal, hogy Isten ott járt a kertben, és az ember Istennel, a dicsőségessel találkozhatott. Ebben volt az ember dicsősége. Az elvesztett paradicsommal, az elvesztett Istennel az ember dicsősége eltűnt és elveszett. Az ember, aki hisz, az Istennek a dicsőségébe lép be. Az ember Isten dicsőségében részesül. Aki ezzel a dicsőséges, más, különálló Istennel valamilyen szövetségre lép, az részesül ebben a dicsőségben. Nem mi adjuk meg Istennek a dicsőségét, hanem belépünk az ő dicsőségébe, és részesülünk az ő dicsőségében. Testvérek, amikor azt mondja a Szentírásban Isten maga, hogy ő szent, hogy ő különáll, hogy ő más, akkor arra emlékeztet bennünket, hogy Istenben nincsenek emberi dolgok. Nincsenek emberi dolgok. Nem vagyunk feljogosítva arra, hogy saját természetünkből képezzük le az Isten képét. És nem jogosít fel bennünket Isten arra, hogy magunkhoz hasonlítsuk őt. Testvérek, mi az Istent a legtöbbször úgy szentségtelenítjük meg, hogy a saját természetünkből gondoljunk arra, hogy milyen az Isten. És magunkhoz hasonlítjuk az Istent. Hányszor gondolunk egy olyan Istenre, aki azért néha nem néz oda? Nem? Aki néha nem néz oda. Ezért egy kicsit mi is csintalankodhatunk. Máskor meg azt kérdezzük, hol volt az Isten? Nem látta, nem tudott róla? Testvérek, megszentségtelenítjük az Istent. Olyan van, hogy mi elnézünk dolgok felett. Olyan van, hogy mi nem tudunk dolgokról, és azok megtörténnek tőlünk függetlenül. De ezt a képet Istenre nem vetíthetjük vissza. Mert Isten nem ember. És Istenben nincsen semmi emberi jellemvonás. Isten külön áll. Isten más. Isten szent. Hányszor gondoljuk azt Istenről, hogy hát ő bratyizik a bűnnel. Isten, nem lehet olyan szigorú. Hát emberből vagyunk. Hát elnézhetsz nekünk dolgokat. Egy kis csalást, egy kis káromkodást, egy kis rossz indulatúságot. Hát csak elfogadhatod nekünk. Hát te se lehetsz tökéletes. Gondolja sok keresztjén az Istenről. De Isten más. Tragédiák történnek a földön. És a hitetlenek azt kiabálják, hol van az Isten, miért engedte meg az Isten? És mit csinálnak a keresztjének? Bebújunk, testvérek, mélyen, elbújunk. Jaj, nehogy valaki megtudja, hogy mi keresztjének vagyunk, mert hát mit mondjunk erre? Hát mit mondjunk erre? Nem tudunk erre mit mondani, mi se. Miért? Mert úgy gondolkozunk az Istenről, mintha ember volna. A saját képünket vetítjük vissza az Istenre. De Isten szent, külön áll. Nem olyan a természete, mint a miénk. Nem képezhetjük a saját természetünkből le az ő természetét. És nem hasonlíthatjuk az ő képét, az ő személyét magunkhoz. Azonban az, hogy Isten szent, azt is jelenti még, hogy ő tiszta és igazságos. Talán ez a két fogalom, ami nagyon mélyen összefügg, kicsit a szentség fogalmához jobban párosodik a mi gondolatainkban, de talán ez sem helyesen. Ezért tisztázzuk ezt is, hogy mit jelent Isten szentsége, mit jelent az, hogy ő tiszta és igaz és igazságos. Testvérek, ez azt jelenti, kapcsolódva az előző képhez, hogy Isten sohasem tesz rosszat. Az, hogy Isten tiszta és igazságos, azt jelenti, hogy Isten sohasem tesz rosszat. Mindig igazságos, ez az ő természete, ez az ő lénye. Ő különálló, nem olyan, mint mi. Mi tudunk időnként igazságosak lenni, máskor meg piszok igazságtalanok vagyunk. De az Isten mindig igazságos, ez az ő lénye. Amikor igazságos Isten, akkor ő egyúttal jó. Mert ő nem tesz soha rosszat. Nincsen benne ellentmondás. Ezért fölállíthatunk egy sort, mondhatjuk azt, hogy Isten igazságos, és ez azt jelenti, hogy Isten jó, és ez azt jelenti, hogy Isten szeretet, amit ki van írva, a templomunkban, és ez azt jelenti, hogy Isten tiszta, és én folytathatnám, és itt mindenhova egyenlőség jelet kell tenni a jelzők közé. Nem azt jelenti, hogy Istenben van egy kis tisztaság, van egy kis szeretet, van Istenben egy kis jóság, egy kis igazság, és ahogyan a szerencse kereket forgatjuk, majd valahol megáll, aztán az jutott nekünk, hanem az, hogy Isten szent, azaz tiszta és igazságos, az azt jelenti, hogy Isten lénye ilyen. Benne nem rész szerint vannak meg ezek a tulajdonságok, hanem ő maga ilyen, igaz, jó, szeretet, tisztaság. Ez az Isten. Mondjuk úgy, hogy egy kicsit jobban értsük, hogy Isten az ő természete, az ő szíve szerint tiszta. És mivel az Istenben nincsen bűn, a szíve szerint tiszta, a lénye szerint tiszta, ezért az Isten cselekedetei is mind tiszták, igazságosak és jók. Testvérek, egy nagyon fontos jellemvonása Istennek az, hogy ő szent. És olyan jó volna ezt úgy érteni, ahogy Isten ezt magáról állítja. Az Isten tiszta és igaz, nem tesz soha rosszat. Amikor ő igazságosan cselekszik, az sem rossz. Az egyszerre jó is, egyszerre szeretet is, egyszerre tisztaság is. Mire kötelez bennünket, ha már értjük Istennel kapcsolatosan azt, hogy ő szent? Ha már valamit sejtünk ebből, akkor mire kötelez bennünket ez a szentség? Hiszen azt mondja az igében, így olvastuk ott az Ószövetségi szakaszban, legyetek azért szentek, mert én szent vagyok. Nem véletlen mondom így, testvérek, ez a felszólítás kötelez bennünket, mert Isten követel, követeli a szentséget. Mikor mi szemérmesen hátralépünk, és azt mondjuk, ó, a szentség, ez fönn van tartva a szentek közösségének, akik ott vannak a mennybe, és glóriát festettek a fejük fölé. No, ez az övéké, ehhez nekünk semmi közünk. Akkor értsük meg azt, hogy Isten követel. Azoktól követel, akik az övéi. Mit jelent legyetek szentek, amint én szent vagyok? Testvérek, ez azt jelenti, hogy az övéi nem élhetnek úgy, mint amikor még nem szülte újonnan Isten a szívüket. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az övéi elkülönülnek ebben a világban. Elkülönülnek ebben a világban. Vagy ha így tetszik, akkor azt mondom, Isten arra szólít föl bennünket, hogy különüljünk el ettől a világtól. Mi máshogy állunk, mint ennek a világnak a tömege. Azt mondja a római levélben az apostol 12. fejezet 2. versében. Azt mondja Isten gyülekezetének, a szenteknek, ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A szó, amit itt használ az apostol, arra utal, hogy amikor készítenek egy ruhát, akkor van egy szabás minta, amihez a nyers anyagot oda igazítják, és a szabás minta mentén körülvágják, aztán majd utána összeillesztik, összevarják, és úgy lesz abból ruházat. Az apostol azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz. Ti, akik Isten gyermekei vagytok, nem használhatjátok a világ szabás mintáját. Mert a világnak van egy szabás mintája. Olyan szabás minta ez persze, amiből nem lehet igazán szépet kihozni. Olyan szabás minta ez, ami szüntelenül változik ebben a világban. Az apostol azt mondja, ne szabjátok ehhez a ti életeteket. Ne a világ erkölcse legyen nektek a mérték. Ne a világ igazsága legyen nektek a mérték. Ne az legyen nektek a mérték, hogy a világ mit fogad el, mit mond tisztának, hanem mit mond? Elmétek megújulása által, mert az Isten megszabadított titeket, már nem vagytok alávetve, a szíveteket újonnan szülte, az elmétek megújulása által. Vizsgáljátok meg, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Azt mondja az apostol, hogy a szabás minta, amihez ami az életünket odamérjük, az nem a világé, hanem az az Istené. Vizsgáljátok meg, mi az Istennek jó, kedves, és mit mond? Tökéletes akarata. Az Isten igazságos, jó, tökéletes. Ezt keresétek, és ezt kutassátok. Hogyan erősíti ezt az üzenetet Péter első levelének 14. fejezetében? Ahogyan ezt már olvastuk is, mint engedelmes gyermekek, mondja a gyülekezetnek, akik Jézus Krisztust követik, Istennek adták életüket, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Azt mondja az apostol, ti Istennek engedelmeskedő gyermekek vagytok. Volt olyan idő az életetekben, mikor még nem voltatok ezek. Most, hogy azok vagytok, a Szent Isten gyermekei vagytok, legyetek szentek. Nem csak a világhoz nem szabhatjátok magatokat, hanem a ti előbbi kívánságaitokhoz sem. Amelyek annak előtte voltak a szívetekben, és uralták az életeteket, mielőtt ti Istent megismertétek volna. Mielőtt ő megszabadított volna benneteket. Testvérek, legyetek szentek, bármennyire nem akarjuk ezt, azt jelenti, hogy Isten azt követeli az övéitől, hogy ők különüljenek el. Különüljenek el gondolkozásukban, életük alap pillérei máson nyugszanak, mint a világi emberek életének alap pillérei. Azt mondja Isten, legyetek szentek, máshogy kell gondolkoznotok, és ez a ti másságotok, hogy más mértékek alapján élitek az életeteket egyúttal, azt is jelenti, hogy el fogtok különülni ebben a világban. Volt idő, amikor egy népcsoportot úgy különböztettek meg ezen a földön, itt Európában, hogy sárga csillagot raktak rájuk. Hogy lehessen tudni, hogy ő az, mert nem biztos, hogy ránézésre tudták volna, hogy ki zsidó és ki nem az. Testvérek, a keresztényeket az különbözteti meg ettől a világtól, hogy nem szabják magukat ehhez a világhoz. Nincsenek rajtunk különösebb jelzések. De ha mi szentek vagyunk, ahogyan a mi Istenünk szent, akkor ez leri rólunk. Akkor leri rólunk, hogy mi mások vagyunk. Mi külön állóak vagyunk. Leri a beszédünkön, leri a megjelenésünkön. Leri a mi állásfoglalásainkon, hogy mi mások vagyunk. Azt mondja Isten, én szent vagyok, azt követelem, legyetek szentek ti is. És mit jelent ez még mi ránk nézve? Azt jelenti, testvérek, hogy Isten igazságát kell nekünk hirdetnünk és követnünk minden időben, azzal a hittel és meggyőződéssel, hogy amennyiben Isten igazságát hirdetjük, akkor ez az a jó, amire szükség van ebben a világban. És ez az a szeretet, amelyre szükség van ebben a világban. És hogy ez az a tisztaság, amire szükség van ebben a világban. Olyan jó lenne, testvérek, ha megértenénk azt, hogy Isten nem moralizálni akar bennünket. Nem azt mondja, hogy legyél jó, ha tudsz. Nem azt mondja, hogy éljél valahogyan úgy, ahogy valójában a szíved szerint nem tudsz élni, de én azt követem, hogy éljél úgy. Az Isten azt mondja, hirdessük az ő igazságát. Mert ez a jó ebben a világban. Erre van szükség ennek a világnak. Ez a szeretet ebben a világban. Ez a szeretet ebben a világban, hogy beszélünk Istenről, a Szentről, az igazságosról. Mi így szerethetjük a világot. Úgy nem, hogy hozzászabjuk az életünket. De szerethetjük úgy a világot, hogy Istenről teszünk bizonyságot. És miközben a világ igazságai szüntelenül változnak, hirdetjük az Isten örök és változhatatlan igazságát, testvérek. Higgyétek el, ez az, amire szüksége van az embernek. Mert amikor ez, mint tiszta tükör elénk tartatik, akkor megértjük belőle azt, hogy milyen szerencsétlen, nyomorult bűnösök vagyunk. Akkor megértjük azt, hogy a mi hatalmunk egy nagy nulla. Akkor megértjük azt, hogy a mi erkölcsösnek vélt életünk merő erkölcstelenség és képmutatás. Akkor megértjük azt, hogy az érdemeink, amelyekben eddig reménykedtünk, az Isten előtt semmi. És hogy nekünk kegyelemre és Istenre van szükségünk. Aki hozzánk lépett, az ő fia Jézus Krisztus által. Testvérek, ha lemondunk az igazság hirdetéséről, ha Isten önkijelentését bagatelizáljuk, ha az egyház többé nem képviseli és nem hirdeti Isten igazságait, akkor a jóról mondunk le, akkor elvesztünk, és leszünk előbb baráti kör, majd gazdasági társaság, majd felszámolandó krízisbe jutott közösség, aki önfelszámolást kér. Higgy Istenben, ő szent. És azt mondja, legyél szent, te is. Olyan jó lenne, hívlak és indítalak is erre benneteket, ha megvizsgálnánk a mi életünket. Hol van abban az Isten szentsége? Vajon akarunk-e szentek lenni? És megértjük-e, hogy Isten ezt követeli tőlünk? Jézus Krisztusban ő eljött közénk és elénk, hogy segítsen rajtunk, hogy mutassa nekünk az utat, amelyen járnunk kell, és akik hiszünk ő benne, ebben a mi üdvösséges hitünkben fogunk erősödni itt az ő asztalánál is. Erre hívok közületek mindenkit, aki hisz Jézus Krisztusban. Aki a Szent Istenhez azon a szent úton akar közeledni, amit ő nyitott meg nekünk, az ő fia Jézus Krisztus által. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 107. dicséretünk, Zsoltárunk első versét énekeljük. A 107. Zsoltárunk első versét, dicsérjétek az Urat. El helyünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megmutatod magadat nékünk, és emlékeztetsz arra, hogy ki vagy te, hogy mi még inkább lássuk azt, hogy kik vagyunk mi. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor föl sem fogjuk, vagy egyáltalán nem is akarjuk értelmezni azt, mit jelent az, hogy te szent vagy. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz és józanítasz bennünket, hogy nem olyan vagy te, mint amilyenek mi vagyunk. De köszönjük, hogy azt is a szívünkre helyezed, hogy azt várod és követeled tőlünk, hogy mi is szentek legyünk. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor csak szenteskedünk, vagy éppen szentségelünk, ahelyett, hogy a te parancsodat betöltenénk, és a te igazságaidat, amelyeket szívünkbe írtál, követnénk. Könyörüljél meg rajtunk, hogy a te igéd tanítását követhessük abban, hogy ne szabjuk magunkat a világhoz, és ne szabjuk magunkat korábbi kívánságainkhoz sem. Urunk, légy hozzánk kegyelmes és irgalmas, hogy a szentek közössége lehessünk, ahogyan ezt te is akarod, ahogyan ezt te is parancsolod és követeled. Áld meg így igédet a mi szívünkben, és áldj meg bennünket szüntelenül a te ígéddel, hogy rólad érthessük, tudhassuk az igazságot, és gyönyörködhessünk te benned, a te dicsőségedben. Életünknek minden idején, és majd egyszer ott a te országodban. Kérünk, hogy így áld meg a mi közösségünket, és vezess bennünket a te jóságod szerint, a te szeretetedet hadd képviseljük ezen a földön, és a te tisztaságot hadd legyen láthatóvá a mi életünkben, gyülekezetünkben, közösségünkben, beszédünkben, gondolkozásunkban, cselekedeteinkben. Légy így hozzánk kegyelemmel és türelemmel, s formálj bennünket a te tetszésedre, Urunk.